figyelnék minden parancsolatodra. Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet. Megtartom rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre. Ajkam felsorolja a szád minden döntését. Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg. A 119. Zsoltár nem csak a leghosszabb Zsoltár a Bibliában, hanem a Zsoltárok könyvében, és így minden bibliai könyvben ez a leghosszabb fejezet, de kíméletes voltam ma reggel. Nem olvastam fel az egészet ebben a nagy melegben. De nem csak azért lett volna nehéz az egész 119. Zsoltárt egy ültőhelyünkbe végig hallgatni, mert hosszú és meleg van, hanem azért, mert hogyha valaki végigolvassa ezt a Zsoltárt, akkor elég hamar azt érzi, avval találja magát szembe, hogy ezt már olvastam, meg ezt is olvastam, meg már erről is volt szó. Kicsit máshogy, de egy idő után nincsen benne már semmi új, hanem ugyanaz, csak kicsit máshogy. És akkor, amikor az ember ilyet olvas, mit érez? Miért mondja el újra? Ezt már értem, ezt már tudom. És ez arról beszél, hogy hogyan olvasunk, és hogyan működünk, és hogyan gondolkodunk, információt keresünk, és ha valamit megértettünk, az a miénk. A Zsoltáros azonban nem azért ismétli magát a 119. Zsoltárban nagyon-nagyon hosszan, mert nem tudja, hogy azt már elmondta, hanem azért, mert valami egészen más tesz, mint hogy pusztán információt átadni írna, vagy pusztán azt várná, hogy információt szerezni olvassuk. A Zsoltáros elmélyül egy témában. A Zsoltáros azt szeretné, hogy ha valaki végigolvassa ezt a Zsoltárt, akkor ugyanazokban a gondolatokban egy idő után egyre mélyebbre jusson. Elmélkedjen, meditáljon, kóstolgassa az igazságot, és amit egyből ért, az így kezdjen egyre inkább részévé lenni az életének. Máshogy kell olvasni. Ebben a mai igehirdetésben a meditációról, a bibliai értelemben vett meditációról, vagy elmélkedésről szólok, mint ami a bölcsesség gyakorlásához tartozik. Sokat beszéltünk a példabeszédek könyve alapján a bölcsességről, és egyszer az elején beszéltem a meditálásról, arról, hogy ha nincs meg az ember életében ennek a helye, ennek a tere, ennek a bibliai értelembe vett meditálásnak, elmélkedésnek a gyakorlata, akkor elég nehezen fog előre jutni azon az úton, amit a Biblia az élet bölcsességének nevez. És most, hogy azért nem végleg, csak nyárra lezárom a példabeszédek sorozatot, majd ősszel még visszatérünk néhány témára. Az volt bennem, hogy egy kicsit, akik itt voltak az elmúlt hetekben, hónapokban, így is hallgatsák ezt azt, hogy a Zsoltáros mit tanít a meditálásról, hogy amiről nagyon sokat beszéltem, hogy szívünkbe kell zárni ezeket a bölcsmondásokat, forgatni kell, hogy hova jutottunk ebben a fél évben, mennyit haladtunk, mennyit sikerült növekednünk ebben a gyakorlatban. Aki pedig nem volt itt, az se baj, mert annak ugyanúgy szól az, hogy mit is tanít a 119. Zsoltár a meditálással. Mert a 119. Zsoltár ugyanúgy bölcsességirodalom, mint a példabeszédek könyve, de mégis más. De a példabeszédek könyvében bölcs mondásokat hallottunk, megfontolásra, átgondolásra, egymással való összevetésre, tanulásra. Ez a Zsoltár azonban, mivel Zsoltár, ez imádság. Egy nagyon személyes nyelvezetet használ, Isten szólítja meg, Istennel beszél. Mert az egész bölcsességkérdés, személyes kérdés. Ezután a bevezető után arról szeretnék beszélni, először, hogy miért fontos a zsoltáros szerint miért fontos az elmélkedés, a meditálás, mi ennek a helye az Istennel való életben, miért elengedhetetlen, hogy ezt kialakítsuk magunkba és begyakoroljuk. Másodszor, mi ez valójában, mi a bibliai értelemben vett meditálás? Mit mond el róla? És harmadszor, hogyan léphetünk be ebbe, hogyan gyakorolhatjuk magunkat ebben? Miért fontos tehát? Azért, mert az Istennek az élete csak a meditáláson, az elmélkedésen keresztül jelenik meg bennünk, és érkezik el belénk. Miért? A zsoltáros, ez két verszak most, amit olvastam a zsoltárból, 22 egységből áll. Az első részben a zsoltáros először a boldogságról beszél. És elmondja, hogy ki a boldog ember, ki az áldott ember. Ez azt jelenti, ki az irigyelésre méltó ember az Ószövetségben. Az, aki azt mondja, boldogok azok, akik az Úr törvénye szerint élnek. Nem csak általánosságban mondja, hanem aztán személyesen is. Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák. És a boldogság, az áldott, irigyelésre méltó élet, az Istennel való életnek, ez a kulcsa, az ő rendelkezései, az ő törvénye szerint élni. És nagyon sok kifejezést használunk, amelyek itt szinonimái egymásnak. Törvény, parancsolat, rendelkezés, intelem, utasítás, döntés, a te igéd, a te beszéded, mind ugyanarról szól. Amikor azt mondja a zsoltáros, hogy az igazi boldogság az Úr törvénye szerint élni, akkor nem egy etikai kódexre gondol, amit ki kell pipálni, 36 pont, amit Isten pontosan így követel meg, hanem Isten útmutatásáról beszél, a Tóráról, az útmutatásról, hogy Isten vezetni akarja az ember életét. Ebben az van benne, ahogy Isten kijelentette önmagát, megmutatta, hogy ki ő, és útmutatást adott az élethez. És aki boldogan szeretne élni, harmóniába szeretne élni, mondja zsoltáros, az, aki odaszabja az életét Isten útmutatásához, ilyen értelemben az ő törvényéhez, az ő rendjéhez, az ő intelmeihez, az ő döntéseihez, az ő beszédéhez. Az egyik oldalon tehát ez áll, egy nagy objektív kijelentés. Boldog, aki Isten törvénye szerint él. És lehet, hogy meglepő a másik oldal, mert akkor mit látunk? Ez az Isten objektív kijelentése, mit mond az ember magáról? És ez az ember magáról azt mondja, hogy bár csak álhatatosan járnék utadon, megtartván rendelkezéseidet, akkor nem vallanék szégyent. Tényleg azt mondja, hogy boldog az az ember, aki így él, és nem azt mondja, hogy és én pedig így élek. Hanem egy nagyon mély vágyat fogalmaz meg, hogy bárcsak tudnék a te utadon járni. Bárcsak tudnék a rendelkezéseid szerint élni. Azt mondja, tiszta szívből hálát adok neked, tanulva igazságos döntéseidet, tanulnom kell ezen az úton járni. Az van tehát ebben, hogy van Istennek egy rendje, egy kijelentése, de az e szerint való élet nem olyan magától értetődő. Van egy nagy lehetőség, és benne él a vágy erre a lehetőségre, de ez nem olyan egyszerű. Bár csak tudnék járni az úton. És ezen a ponton léphetünk most be mindannyian ebbe a zsoltárba, ennek a sodrásába. Ezen a ponton fogjuk majd megérteni, vagy léphetünk be abba, hogy miért fontos az elmélkedés, a meditálás. Ha Jézus követői vagyunk, ha keresztények vagyunk, ugyanezt mondjuk, nem? Akkor nem kérdés számunkra, hogy a boldog élet az az Isten útmutatása és törvénye szerint való élet. De azt is tudjuk, hogy ez nagyon gyakran nem megy. Ó, bárcsak úgy tudnék járni, sokkal inkább, sokkal többet, de tudom, hogy nagyon sokszor nem megy. Szégyent vallunk. És ezért lesz fontos, amit majd a zsoltáros mindjárt mond tovább. Mert a kettő között van az elmélkedés, a meditálás. De még mielőtt belemennénk, ha valaki, aki még nem lépett be a Jézussal való közösségbe, a keresztény életbe, de szimpatizál, keres, gondolkodik, neki ugyanolyan fontos ez a bárcsak. Mert őben az a kérdés van, hogy na de hogyan működik a keresztény élet? Na de mi lesz, hogyha én belépek ebbe a világba, ha én odadom magam Jézusnak, Mitől nem leszek képmutatóvá? Mert sok emberben az van, hogy mennék én, csak annyira nem érzem magam késznek, képesnek arra, hogy majd én úgy fogok tudni élni, ahogy gondolom, hogy élni kell, meg élnek azok, akik már ott vannak. És ez a pont, hogy látod, hogy a zsoltáros Isten ember is ezt mondja, hogy bárcsak tudnék úgy élni. Ebben lehet növekedni, ez biztathat, bátoríthat, menj csak tovább előre az úton. Mi van tehát a kettő között? Boldog az az ember, aki az Úr törvényei él. Bárcsak úgy tudnék élni. A kettő között van a meditálás, az elmélkedés. Mert az Istennek engedelmes élet kulcsa a szív, és a szív az nem változik meg csak azért, mert valamit már értesz. A szív nem változik meg csak azért, mert egy törvény valamit mond, hanem a zsoltáros azt mondja, hogy hogyan tartja tisztán életútját az ifjú. Hogyan változik meg? Hogyan lesz az életem tényleg olyan, ami Istennek kedves? És azt mondja úgy, hogy megtartja az igédet. És utána a második egységben végig erről beszél, hogy ez mit jelent? Mit jelent meditálni? Mit jelent elmélkedni? Mit jelent magunkba begyakorolni az Isten igazságát és igéjét? Ezért fontos tehát, még egyszer, tudod jól, boldog az az ember, aki Isten szerint él. Igen. Ott van a szívedben a vágy, bárcsak ilyen lennék, de tudod, hogy nagyon sokszor nem megy és nem sikerül. Ha komolyan mondod, hogy itt van ez a vágy, akkor a kettő között van az, hogy megtanulunk egyre mélyebben, egyre valóságosabban elcsendesedni, elmélyedni Isten törvényében, rendelkezéseiben, döntéseiben, beszédében, igazságában. Azaz elmélkedni, mert ezzel gyakorlod be magadba az Isten igazságát. Enélkül nem megy. Nézzük tehát másodszor, hogyha ezért annyira fontos ez az egész zsoltár, mert utána nem tesz semmi mást, mint végig elmélkedi, gondolkodja, imádkozza, begyakorolja az Isten igazságát. Akkor mit mond erről? Mi a meditálás másodszor? Nagyon sok mindent mond már csak ebben a második 8 versben is, csak néhány képet fogok ebből megragadni. Az első, hogy azt mondja, hogy szívembe zártam a beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Látod, ugyanez. Hogy fogok tudni úgy élni, hogy ne vétkezzem ellened? Az a te törvényed szerint? Úgy, hogy a szívembe zárom a beszédemet, és nem kell magyarázni, hogy egészen más a szívünkbe zárni Isten beszédét, mint meghallani és megérteni. Egyik nem. A legtöbbünknek nem az a nagy kérdés, hogy újat kell hallanunk. Nem kell újat hallanunk, mindent tudunk, majdnem. Hanem az, hogy be kell gyakorolnunk, meg kell élnünk. Szívembe zártam beszédedet. Ez a kifejezés, ennek a kulcsa, a lényege az, hogy valamit el kell rejteni annak az érdekében, hogy azt megőrizzük és megvédjük. Amikor az egyiptomi fáraó azt a parancsot adta, hogy minden héber fiúgyermeknek meg kell halnia Egyiptomban, amikor ott volt Izrael, akkor Mózes édesanyjáról, aki akkor szüli meg a fiát, azt olvassuk, hogy a fiát 3 hónapig rejtegette. Ugyanez a kifejezés. Nem? Elrejtette. Miért? Hogy megóvja, hogy megvédje attól, hogy minden fiúgyermeket le kell mészárolni. Aztán számos másik helyen olvasunk arról, hogy Isten elrejti az őt bízót a veszedelem idején. De ez a kifejezés, hogy elrejteni, szívembe rejteni, nem csak arra utal, hogy valamit elrejtünk, hogy megóvjuk, hogy megvédjük, hanem a gyűjtésre és a felhalmozásra is. Mit halmozunk fel, mit gyűjtünk? El tudod képzelni magadat? Tudod úgy látni magadat egy pillanatig, hogy az az ember vagy, aki gyűjti a szívébe az Isten igazságait? Aki Isten igéjét, Isten igazságát, Isten akaratát begyűjti, bezárja, elrejti a szívébe. Aki annyira azonosul Isten beszédével, hogy azt mélyébe, a lénye mélyébe zárva meg akarja őrizni. Mert erről beszél a zsoltár, ez az első kép. Hogy mit jelent elmélkedni, mit jelent Istennel járni, bezárni, megóvni, elrejteni, felhalmozni a kincset. A második kép, egy másik megfogalmazása a meditálásnak, azt mondja a zsoltáros, ajkam felsorolja szád minden döntését. Ez a kifejezés, ez elsősorban, ez a felsorolja, ez egy általános matematikai tevékenységre utal. Matematikusok vagy ilyen számokkal lévők, jóval lévők előnyben, annak az a lényeg, hogy valamit számba veszünk, végig számolunk, újra és újra megszámoljuk, hogy megvan-e. Van valamit, tudod, hogy az mennyi, odamész, és újra felsorolod, így mondták a régiek, megolvasod, megszámolod, végignézed, mindegyik megvan. Vannak emberek, akik rendszeresen írják a havi kiadásaikat. Hónap végén végignézik, megszámolják, összeadják, megvan. Erről van szó. Vannak emberek, akik gyűjtenek valamit, nagy gyűjtők vannak. Minden, akárki akármit gyűjt, ha bélyeget gyűjt, ha különleges borokat gyűjt, ugye ma már mindenről katalógusok vannak. Ez az évjárat, ekkor adták ki, így és így született, ezt is ezt kell tudni. A katalógus az ugyanez. Felsorolás, számbavétel, pontosan tudjuk mindent. Ez a kép. Van, akinek ez könnyebb, mert amúgy is így működik az agya, és mindent így megszámol, van, akinek meg nehezebb, mert soha életében nem csinál ilyeneket. És akkor zsoltáros azt mondja, ajkam felsorolja szád minden döntését. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy tudatosan újra és újra végigveszi, számba veszi Isten cselekedeteit, ígéreteit, útmutatását. Persze ezt lehet nehezebb megragadni, mert azt, hogy valaki egy hónapban mennyit költött, vagy milyen bélyegeket gyűjtött, vagy bármit, azt elég konkrétan, objektívan lehet számolni. Isten ígéreteit, beszédét hogyan lehet pontosan végig számolni. Felsorolni. De mégis azt mondom, hogy igenis, ha te komolyan akarod venni az Istennel járást, az elmélkedést, akkor az életedben vannak olyan helyzetek, Istennek a szabadításai, vagy Istennek éppen az intései, vannak olyan üzenetek, olyan bibliai igék, amiket tudnod kell, rögzítened kell akár, vagy a fejedben, vagy akár egy imanaplóba, ahova tudni kell visszatérni, tudni kell végignézni, hogy mit mondott nekem Isten. Felsorolni. Amikor azon gondolkodom, azt keresem, azt látom, hogy hogyan vezet Isten, akkor van, hogy beugrik, hogy igen, ez, ami most megszólított, 2-3-4 éve már ott volt. Tudom, hogy szólt. Megnézem az imanaplomba, nem írok minden nap, de hogy írok? Van, amikor 2-3 napig semmit nem írok, nem vagyok olyan rendes. De a fontos dolgokat leírom. Megnézem, elolvasom, hogy akkor mit imádkoztam, mit írtam erről. Mert Istennek van egy története velünk, értetek? Ő valamit munkál az életünkbe. Csak mi, ami emlékezetünk sokszor kihagy, és fogalmunk sincs, hogy mit mondott, és hogyan vezetne tovább. Van, akinek ez könnyű, mert amúgy is mindent katalózgizál. Van, akinek nehéz, mert soha életében nem tett semmit. Vagy így, vagy úgy, mindegy. De a meditáláshoz hozzátartozik, hogy számba veszed, felsorolod, elmondod magadnak, hogy mit tett Isten veled, mit mondott Isten neked. Nem megy nélküle. A harmadik kép, az elmélkedés kifejezése itt jelenik meg aztán. Utasításaidon elmélkedem. A szónak a jelentéséhez az tartozik hozzá, hogy valamit ismétel és újra végig gondol. Ezek nem különböző dolgok. Ugyanarról beszélünk, amikor a szívbezárásról beszélünk, amikor a felsorolásról beszélünk, amikor az elmélkedésről beszélünk. Valamit újra végig gondolni, Isten jelenlétében reflektálni, Isten munkájára és a velünk történt eseményekre. Ez lehet kétségekkel és kérdésekkel teli. A 77. zsoltárban olvasunk az elmélkedésről, azt így mondja a zsoltáros, eszembe jutnak énekeim éjjelente, szívemben elmélkedem, és ezt kutatja lelkem, vajon végleg eltaszít az Úr, és nem tart tovább jó akarata? Az elmélkedésben ott van az, hogy ő felébred éjjel valamilyen nyomorúságos, szorongatott helyzetben. És azt mondja, hogy emlékszem az énekeimre, amikor dicsértelek téged. És ezen elmélkedem, ezen gondolkodom most, hogy végleg eltaszítottál, Uram? Aztán, hogy tovább olvasok a Zsoltárt, Azt olvassuk, hogy így folytatja, hogy majd, hogy végig gondolom minden tettedet, elmélkedem dolgaidon. Van-e olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk? Egy folyamat zajlik le benne, aki abban, aki elmélkedik. Rámer nézni a nyomorúságára. Isten előtt gondolkodik rajta, forgatja. Visszamer nézni akkor, amikor minden más volt. És utána ebből az elmélkedésből fakadóan meg tudja fogalmazni, ki bírja mondani az imádságot, hogy hatalmas Isten vagy, nem hagysz el. Aki ezt nem teszi, az mit tesz? Felébred éjszaka, elborítja a szívét a jeges rémület, nem gyakorolta be magát abba, hogy ezeket a helyzeteket Isten jelenlétében, Istennel együtt magába megbeszélve, átgondolva tudja hordozni, és ezért Isten kiszakad abból a belső monológból, ami ilyenkor zajlik az emberben. Az elmélkedés azt jelenti, hogy Isten jelenlétében beszélgetsz magaddal. És végül egy kép, egy utolsó, gyönyörködöm rendelkezéseidben. Szívembe zárom, felsorolom, elmélkedem, megforgatom, átgondolom. Gyönyörködöm. Gyönyörködöm. Aki végigmegy ezeken, az nyilvánvaló, hogy gyönyörködni fog. És itt látszik, hogy amikor azt mondja, hogy a boldog élet az Úr törvénye szerint élet, az nem valamiféle kíméletlen vagy félelemből fakadó megfelelés, hanem gyönyörködés, belülről való gyönyörködés Isten akaratában. És tudjátok, aki gyönyörködik valamiben, az foggyulejtett, mert az embert bármi, ami gyönyörű, foggyulejti. Amikor gyönyörködsz valamiben vagy valakiben, az foggyulejt. Amikor az Isten rendelkezéseiben, törvényében, beszédében gyönyörködsz, foggyulejtett ember vagy. És ha az Istennek foggyul ejtett ember vagy, akkor a helyeden vagy, erre születtünk, erre teremtettünk, őben gyönyörködjünk, őt dicsőítsük, az ő dicsőségére éljünk. Olyan szép ez a történet, nem? Szívbe zárni, felsorolni, elmélkedni, végén megadatik a gyönyörködés, csak csendben ott lenni előtte. Miért olyan nehéz ez nekünk? Miért olyan ritka ez az életünkben? Miért nem megy ez? Mert legyünk őszinték. Néha kicsit megy, aztán sokat meg nem megy, nem? Az első azt gondolom, hogy, és azért beszélek arról, hogy miért nem megy, hogy legyünk tudatosak, és próbáljuk. Az első, hogy városban élünk. És ahhoz, hogy ez menjen, ehhez csend és belső világ is, belső tér és belső szabadság kell, ami a legtöbbeknek, nem mindenkinek, de a legtöbbeknek nem adatik meg. Tehát ma a legtöbbünk számára, a legtöbb ember számára a mindennapi élet és a munka ezt nem adja meg. Valamikor megadta, nem? Aki a természetben dolgozott, az egyedül kemény fizikai munkát végezve, annak ott volt, hogy közben akarva, akaratlanul csendben volt, meditált, imádkozott, nem? Amikor valakinek sokat kellett, valamikor egyedül ment, nem tudom, talán lovaskocsin, vagy gyalog, munkába, iskolába ment, közben ez zajlott. De próbáljon meg valaki meditálni a tömött 139-es buszon 40 fokba, amikor tapossák a lábát. Nem megy. Tehát, hogy éreznünk kell, hogy próbáljon valaki meditálni a számítógép mögött, amikor jönnek az e-mailek, meg jönnek a képek. Nem megy, nem ilyen világban élünk. Sokkal nehezebb ebben a világban ezt kialakítani, mert részben azért, mert abban a világban, ahol élünk, minket folyamatosan újabb, és újabb, és újabb, és erősebb információ él, ami mindig kilöki a régit. Tehát jönnek be a hírek, jönnek be a képek, akárhol vagyunk. Nagyon nehéz egy valamibe ott maradni, amikor 100 új jön folyamatosan, és alapvetően ebben formálódunk, mint emberek. Jön a következő, kilöki a régit, jön a következő, kilöki a régit. És ugyanakkor egy hatékonysági és mennyiségi szemléletben vagyunk, ha olvasunk, információért olvasunk, hogy újat halljunk, hogy többet tudjunk, és mindez azt mondja, hogy egy valamiben ott maradni, csendben gondolkodni és elmélyülni, ez alapvetően nem fakad abból az életből, abból az életritmusból, amit a városban élünk. És ezért ez nehéz, ezért csak akkor fog működni, ha sokkal keményebbek, sokkal tudatosabbak vagyunk, ha tudjuk, hogy belehalunk, ha nem tesszük. És van egy másik oldal is ennek, ami még mélyebb és ijesztőbb. Ez pedig, amiről úgy beszél számomra nagyon sokat jelentő lelkipásztor, Eugene Petersonnak hívják, mint a képzeletünk elsivárosodása. Eugene Peterson elmondja, hogy egyszer 4 éves templomba bevitte a 4 éves gyerekeket, és a közeledett a tavasz. És a közeledő tavaszról beszélgetett velük, bevitt egy madárfészket. Egy régebbi madárfészket. Ugye jön a tavasz, mi minden fog történni. És ott volt a kezében a fészek, ott ültek a templomba, de sokkal-sokkal többet láttak. Ahogy beszélt és mesélt nekik, látták az érkező, költöző madarakat, akik hamarosan itt megérkeznek. Hallották, közösen hallották ezeknek a madaraknak az énekét. Nézték, látták a hamarosan kivirágzó bokrokat és fákat. Érezték ott együtt mindezeknek az illatát. Beláttak a föld alá, mondja, ahol mindenféle férgek kezdenek a tavasz közeledtével életre kelni. Ott a templom falai között mindezt átélték, ahogy mesélt, ahogy beszéltek, és a 4 éves gyerekek el voltak varázsolva. És akkor azt mondja, hogy ebben a szent pillanatban az egyik gyerek egyszer csak megszólalt, hogy és neked miért nincsen haj a fejedem? És akkor megdöbbent, és azon gondolkodott, hogy ez a gyerek miért nem látja, amit a többi lát? Ez a gyermek miért nem hallja, miért nem érzi, amit a többi hall, és a többi érez? Ez a gyermek miért nem látja a láthatatlant? Azt mondta, hogy lehet, hogy kívül maradt, hogy lehet, hogy ennyire megnyomorodott a képzelete, már 4 évesen. Majd ezt írja, a képzelet az a képességünk, amely által kapcsolatot teremtünk a látható és a láthatatlan, a menny és a föld, a jelen és a múlt, a jelen és a jövő között. A keresztények, akik a láthatatlanba fektették be a legtöbbet. Számukra a képzelet elengedhetetlenül szükséges, hiszen csak a képzeletünk által láthatjuk a valóságot a maga teljességében. A képzelet az emberiség legdicsőségesebb képességeihez tartozik, amikor egészséges és élettel teli imádásba és csodálatba sürget. Isten titkaiba, amikor beteg és tunya emberek millióit teszi élősködővé, mások puszta utánzóivá, tévéfüggővé. Amiről beszélünk, az elmélkedés, a meditálás, az a képzeletünk munkája. Az a képesség, hogy az Isten igéjét, a valóságos helyzetedet Isten jelenlétében a Szentlélek által megújított, felfrissített, életre keltett képzeletben kötöd össze. Azáltal álmodod meg a jövőt, hogy hova hív Isten. Azáltal látod máshogy azt, amit látsz abban a pillanatban. Azáltal lesz az élet sokkal több és sokkal gazdagabb. Mint hogy felülünk a buszra, bemegyünk a munkahelyre, bevásárlólistát készítünk, elvégezzük, és éljük a mindennapi dolgokat, amiket élni kell. Szükséges ez a belső világ. És a keresztény meditáció az ebben, abban nagyon más, mint minden távol-keleti elmélkedés, hogy ez az Isten szavából, jelenlétéből, igéjéből táplálkozik. Nem kiüresítjük magunkat, hogy magunkba találjunk valamit, hanem lecsendesedünk, hogy az Isten gazdagságában gazdagodjunk meg, a törvényeden, az útmutatásodon, az életeden, az igazságodon elmélkedem. És abban más, hogy utána ennek konkrét, ebből egy konkrét erkölcsi élet és dimenzió fakad. Nem valami spiritualitás, hanem megváltozott élet. Hogyan tartja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja az igédet. Hogyan változik az életünk? Úgy, hogy begyakoroljuk az életünkbe Isten igazságát, Isten igéjét. És végül, mi ennek a titka? Hogyan lépünk ebbe be? Hogyan maradunk meg ebben? Ahogy eddig beszéltem az elmélkedésről és a meditációról, a fő hangsúly azon volt, hogy mit tehetünk mi, mit kell nekünk tenni. És ez fontos. Isten kijelentette az akaratát, az útmutatását, az élet ösvényét, nekünk magunkba kell fogadni, de mégis azt kell hallanunk végül, hogy azért ez Jézus megváltó munkája által még lehetséges is. És nézzétek rá, hogy hogyan. A meditálás nem valamiféle módszertan. Az elmélkedés nagyobb kontextusát kell látni, és ez nem más, mint Jézus. Azt olvastuk a lekcióban, hogy Jézus itt az utolsó éjszakán a tanítványokkal, amikor együtt van, és arról beszél, hogy én elmegyek, az atyához megyek, helyet készítsek nektek, majd eljövök, és magamhoz veszlek titeket. Azt mondja egy ponton, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő az út, mondja magáról, amelyen járva megismerjük az igazságot az élettel kapcsolatban. Hogyan lesz Jézus úttá nekünk? Hogyan járhatunk az úton? Mivel kezdődött a Zsoltár, emlékezzünk. Boldogok, akiknek útja tökéletes, és az Úr törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt. Nem követnek el álnokságot. És mit mond a Zsoltáros? Ó, bárcsak így menne. Bárcsak. El tudod képzelni, hogy volt valaki, aki ugyanezt elmondja? Boldogok, akiknek az útja tökéletes. El tudod képzelni, hogy volt valaki, aki ugyanezt vallja? Boldog, akik teljes szívvel keresik, nem követnek el álnokságot. És el tudod képzelni, hogy volt valaki, aki azt mondta, nekem nem kell azt mondani, hogy bárcsak. Én így éltem. Én így kerestem Istent, én bennem nem volt semmi álnokság, bennem nem volt semmi tisztátalanság. Én teljesen, tökéletesen betöltöttem az Úr útmutatását, tóráját, rendelkezéseit és parancsolatait. El tudod képzelni, hogy volt valaki, akinek a szíve csak arra vágyott, mindig, minden pillanatban, soha semmi másra, csak arra, hogy az Atya akaratát keresse. És minden szava és tette megfelelt ennek az életében. Ez Jézus. El tudod képzelni, hogy volt valaki, aki úgy magába zárta Isten beszédeit. Aki úgy felsorolta újra és újra az ő döntéseit. Aki úgy elmélkedett akár a sötétség idején az ő utasításaim. Aki úgy gyönyörködött az ő rendelkezéseiben, hogy közben teljes volt, tökéletes volt. És amikor a tanítványainak arról beszél ez a Jézus, hogy én elmegyek, és arról beszél, hogy én azért megyek el, hogy út legyek nektek az Atyához, akkor tudjuk jól, hogy a haláláról beszél. Mert hogy megy el Jézus? Keresztre feszítik. Majd feltámad. Amikor elmélkedésről és meditálásról van szó, akkor erről a Jézusról van szó. Ő az út. Az ő személyes jelenlétébe hív meg. Ő jött közel. Ő tette leget minden bűnünkért. Ő általa van lehetőségünk újra és újra belépni ebbe a csodába. Mert ő Isten minden törvényének, minden rendelkezésének, minden útmutatásának teljes és tökéletes megtestesülése. Ő hív a vele való közösségbe. Minden alkalommal. Amikor azon gondolkodsz majd most, hogy hogyan alakítasz ki, itt a nyár, bizonyos embereknek, bizonyos munkában, ez könnyebb időszak. Akkor azon gondolkodsz, hogy hogyan alakítsz ki egy rendszerességet, hogy meditálj. Akkor azt lásd, hogy Jézus az, aki abban vár, Jézus az, aki abban hív, aki szeret. Ha az a kérdésed, hogy hogyan tudod ezt elkezdeni, nagyon egyszerű. 119. Zsoltár, olvasd el, verszakonként, 22 verszak, 22 nap, 22 hét, remélhetőleg nem 22 hónap, vagy 22 év, mire a végére jutunk. De ha akarod tenni, nagyon egyszerű, csak olvasod, és gondolkozol rajta. Annyira egyszerű, és annyira messze visz. Isten áldjon meg bennünket ebben. Amen. Köszönjük neked, mennyi atyánk, hogy úgy jössz most is, mint aki urunk vagy, és gyógyítunk. hogy kigyógyíts bennünket mindabból, ami miatt mi nem vagyunk készek szívünkbe zárni a te beszédedet, és megélni ezt a mély közösséget veled. Gyógyíts meg bennünket, Urunk, a mi kényelmességünkből, amikor egyszerűen csak lusták vagyunk arra, hogy odaadjuk ezt az időt te neked. Gyógyíts meg bennünket, Urunk, a mi sietségünkből, amikor mindig fontosabbnak tartjuk, amit mi megtehetünk, mint ahogy te tudnál bennünket táplálni és éltetni. Gyógyíts meg bennünket, Urunk, a mi büszkeségünkből, mert meg vagyunk arról sokszor győződve, hogy mindent tudunk rólad, és inkább akarunk másokat tanítani sem, mint téged hallani. Gyógyíts meg bennünket minden félelemből, mert nem merjünk te eléd jönni, és nem merjük kitárni a szívünket. Vagy mert tudjuk, hogy nem a te törvényeid, hanem az engedetlenség útján járunk, és meg kéne abból térnünk, vagy pedig mert szívünk sebzettségét nem merjük eléd tárni. Gyógyíts meg bennünket, Urunk, a mi értelmünk, képzeletünk sivárságával, hogy hagyjuk, hogy tele tömje mindenféle kép, ami kívülről jön, ahelyett, hogy te festhetnél bennünk Szentlélek által inspirált képeket, igazságod, igéd által inspirált képeket a világról, az emberről, a munkáról, a családról, mindenről, ami az életünkben zajlik. Kérünk, Urunk, vonj magadhoz közel. Urunk, eléd hozzuk a mi könyörgéseinket. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik gyermekeikkel kapcsolatban keresik a bölcsességet. Ajándékozz meg őket bölcsességgel. Imádkozunk azokért, akik szívében ott van a kérdés újra és újra, hogy miért vannak ők még mindig ezen a világon, akár idősek, akár más nyomorúságban vannak. Látogasd meg őket kegyelmeddel. Imádkozunk azokért, akik testi betegségeket hordoznak. Hálával és megelégedéssel köszönjük, amit adsz nekik napról napra, hogy velük vagy. Imádkozunk azokért, akiknek döntéseket kell hozni a munkájukra, a hivatásukra nézve. Te légy az, aki bölcsességre tanítod őket ebben. Imádkozunk, Urunk, a mi közösségeinkért, nem csak gyülekezetünkért, hanem ezért a városért, ahová helyeztél bennünket, ahol élünk. Azért, Urunk, hogy legyen sokkal több csend, sokkal több figyelem, sokkal több tisztelet egymás iránt. Imádkozunk, Urunk, országunknak a vezetőiért, kérve nekik bölcsességet, hogy jól irányítsák azt, ami rájuk bizatott. És kérünk, Urunk, hallgass meg, amit csendben, szívünkben elmondott könyörgéseinket. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.